Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor minden kedden este 8-tól a híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
Jó estét kívánunk, a mikrofonnál az adás szerkesztő Nagy Bodó Tibor. 2017. május 9-én este 8 óra 11 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóid. A tartalomból: hétköznap életünket átszövi az internet, napi szinten használjuk ügyintézésre, munkavégzésre, információszerzésre, kapcsolattartásra és szórakozásra. Ma többek között arra keressük a választ, hogy hol a határ az egészséges és a kóros internet használat között. Témánk: játékszenvedély és internetfüggőség. Vendégünk Tódó Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkész, aki évekkel ezelőtt pszichodramatikusként is dolgozott. Hölgyeim és uraim, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, a Digitális Világ perceken belül kezdődik. Addig azonban LGT, valaki mondja meg.
Hangja.
8 óra 14 perckor, jó estét kívánunk még egyszer. Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonja előtt. Ma este meghívottunk a Tódó Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkészt. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy ide utaztál és hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Tibor, én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit.
Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdődik a beszélgetés, Elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei: SMS számunk a 0740-274-165, elektronikus levélcímünk a digitalisvilag@marosvasarhelyi.hu. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvasarhelyi.hu. Ha gondolják, keressenek rá az interneten, könnyen megtalálják. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Mai témánk tehát a játékszenvedély és az internet függőség. Csaba, az internet manapság az emberek mindennapjainak fontos része, és talán el sem tudjuk képzelni ma már 2017 májusában, hogy milyen lenne az élet internet nélkül. Hogy állunk-e ténnyel-e dologgal?
Hát először is gondolkoztam azon, hogy ezt az internet fogalmát hogyan lehetne megragadni, és úgy képzelem, mint hogyha egy képzeletbeli, mondjuk vannak ezek a felvételek a világűrből, ahol látszik az egész földgolyó, és gyakorlatilag a világháló, vagy a személyek közötti, intézmények közötti láthatatlan kapcsolat tulajdonképpen egy világ, ezt a földgolyót átfogó, átszövő, láthatatlan, de mégis valóságos háló, amely gyakorlatilag mindenki számára elérhető, és igen nehéz lenne elképzelni nekünk, tehát a mikorosztályunknak a mai világot fogalom láthatatlan, de mégis egészen konkrét fogalom nélkül, de bármilyen utopisztikusnak is hangzik ez a kérdés, vannak korosztályok, akik egészen jól megvannak internet nélkül. Hogyha most erre a klasszikus felsorolásra vagy osztályozásra gondolok, hogy XY generáció, vagy Z generáció, akkor egészen jól megvannak, nyilván ezek az X generáció képviselői, nyilván ezek a generációs különbségek vagy határok, ezek mesterséges határok. A világtörténelemben olyan sokszor meghúztunk már mesterséges határokat, egy-egy korszak kezdete vagy lezárása, vagy egy-egy fontosabb irányzat Európában főleg, de máshol is, a mondjuk felvilágosodás vagy racionalizmus, ezek mind egy ilyen egyezményen alapuló, megegyezésen alapuló fogalmak, mint a helyesírás is, de igazából a generációk nem, tehát nem mindenkinek kérdés az, hogy igazából úgy is meg lehet a kérdést fordítani, hogy egyes generáció, tehát mondjuk akik az 1930-as években születtek, és nem szocializálódtak a világháló tudásában, környezetében, ebben a digitális korszakban, se nem benszülöttek, se nem bevándorlók, hanem tehát kívülállóként nézik, és nincsenek is meggyőződve arról, hogy nekik ez kellene. Nem is éreznek magukban túlságosan nagy késztetést arra, hogy ebben a digitális, ennek a digitális birodalomnak úgymond, vagy ennek a láthatatlan hálónak ők a szereplői legyenek.
Mit jelent neked a számítógép? Mit nyújt neked az internet? Hova sorolod be őket az életedben?
Hát én gondolom ugyanazt, mint egy átlag embernek, hogyha már elmondtam ezt az XY generációs dolgokat, akkor az én korosztályomnak, tehát én is egy ilyen digitális bevándorlónak érzem magam, sokat magunkkal, egy bizonyos szintig megtanultam használni úgy a telefont, mint a számítógépet, mint azokat a kapuk, vagy eszközök, vagy hidak, amelyek hozzásegítenek, hogy bejuthatok, beléphetek ebbe a világba, ebbe a hálózati rendszerbe. Most már teljesen mindegy, hogy min keresztül, okostelefonon, vagy számítógépen, vagy min keresztül lépek be, leszek része ennek a bárki által elért láthatatlan, de mégis konkrét valóságnak, de nem érzem magam teljesen egy olyan szerepben, sem érzelmileg, sem, sem gondolatilag, mint aki mondjuk ebbe született bele, mondjuk a gyerekeim, a legkisebb gyerekem 5 éves, hogy ő már teljesen az okostelefonnal nő fel. Tehát ő már nem, tehát neki már nem lesz, gondolom, 20 év múlva kérdés az, hogy ő hogy áll ezekkel a kérdésekkel. Ez körülbelül olyan kérdés lesz neki, ezek ilyen sarkított dolgok, mint tőlünk megkérdeznék, hogy na és akkor hogy állsz a fogkeféddel, vagy na és akkor hogy állsz a, mit tudom én, az autóddal, illetve tehát ami tehát nekünk teljesen természetes dolog, az nekik természetes dolog, az nekem, számomra egy megtanult nyelv, olyan, mint egy idegen nyelvnek a megtanulás, amit én elég későn kezdtem, mondjuk a 90-es évek közepén kezdtem el tanulni.
Köszönöm a választ. Mit jelent neked például a Facebook, hiszen te is az internet felhasználója vagy, de ha jól tudom, akkor nincs Facebook oldalod.
Nincsen Facebook oldalom, mert és nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen legyen a válaszom. Hogyha valaki megkérdezi, mi nincsen Facebook oldalom, aztán végül is egy barátom megírta, hogy van egy sokkal hatásosabb módszer annál, mint a Facebookra fölírni. Tehát ahhoz, hogy kapcsolatokat teremts, fölhívd magadra figyelmet, tudass magadról, közölj a világgal, jelen legyél a hálózatban, hogy elindulsz az úton, és mindenkinek, aki veled szemben jön, elmondod, hogy mit ettél ma, hánykor ébredtél föl, mi a kedvenc étet, hány kiló vagy, milyen színű vécepapírt használsz, a fürdőszobádban a tükör alsó, bal alsó sarkában milyen minta van vésve, a hűtőszekrényed felső polcán, leghátul a tányéron, a túros tányér mögött milyen darab szalonna van, és akkor ez azért hatásos, mert már van követője, ahogy ő ezt elkezdte mondani, akkor már, szerintem ő is olvasta valahol, már egyből lett 3 követője, 2 rendőr és egy pszichológus.
Igen, pszichológus, unitárius lelkész vagy, de évekkel ezelőtt pszichodramatikusként is dolgoztál. Két szakma hogyan, miként fér össze? Összefér egyáltalán?
Mármint a pszichodráma és a...
És a lelkész.
A lelkészség.
Hát, a lelkészi munka.
Igen. Az nagyon összefügg olyan értelemben, mint ahogyan a filozófia és a költészet, vagy az irodalom és a festészet, ugyanúgy a dráma, hogy nagyon konkrétan válaszoljak, tehát különösen az embernek a szertartási, tehát a szertartási lényem és a szertartási mi voltom, és a dráma, mint játék. Tehát a drámát itt most nem erkölcsi értelemben vagy minősítésben kell érteni, hanem a dráma, mint akció, dráma, mint játék, dráma, mint csoportjáték. Ilyen értelemben a dramatikus múltam, a pszichodrámás múltam segített engem abban, hogy úgy lássam a társadalmat, úgy lássam az egyházat, úgy lássam a rítusokban résztvevő ember, mint egy nagy csoportjáték. És ennek a különböző dinamikáját, a személy közti kapcsolatokat, azt a belső hálót az emberek között, ami kialakul egy több hónapos, vagy talán több éves együttlét kapcsán, a drámajátékban résztvevő emberek között, túl az akción, túl a dramatizáláson, túl a megjelenítésen, és túl a megélésen és az önismereten, van egyfajta tágabb dimenziója neki, amiben tulajdonképpen benne élünk a mindennapi életben. Talán itt, ami konkrétabb, az a tudatosság, hogy mennyire éljük meg tudatosan társas kapcsolatainkat a mindennapi életben. És itt nyilván az internet is ugyanide vezet majd.
Megérlek szépen, azt is áruld el a digitális világ és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, hogy ebben a digitális világban milyen ma lelkésznek lenni? A digitális világ, a technika itt is nagyon sokat segített, vagy lehet, hogy rontott is. Milyen ebben a világban a lelkészi munka?
Most képzeld el, hogy azt mondom neked, hogy az egyháznak és a lelkésznek a szerepe, tehát túl a társadalmi, személy közti, mondjuk evilági oldalon maradva, társadalmi felelősségvállalás, nemzetidentitás és egyéb hasonló jellegű kérdéseken túlmenően, hogyha az egyháznak és a lelkésznek az a szerepe, hogy az isteni világnak az értelmezését és a mindennapi életben való megjelenítését szorgalmazza, akkor a digitális világban hogyan kapcsolható be Isten, hogyan van jelen az Isten kérdés, egyáltalán az ember által létrehozott digitális világban hogyan működtethető a teremtés gondolata? Számomra ez a fontosabb kérdés.
A digitális eszközök egy precízen felépített rendszerben működnek, azonban ha ezeket a rendszereket nem megfelelően használjuk, könnyen lehet, hogy az életrendjét fogják sérteni. Amikor a valós világot a virtuálissal helyettesítjük be, amikor a valódi érzelmek pótlására használjuk az internetet, akkor válik a digitális világ testre, lélekre károssá egyaránt. Ez tényleg így van?
Gondolom, hogy igen, van ebben igazság, hiszen nagyon sokat foglalkoznak ezzel a határral, hogy meddig egészséges és meddig káros a digitális világ, illetve az internet használata, de azt is meg kell fontolni, hogy talán ez mindennel így volt, és mindig így volt. Egy kicsit a súlyt és a figyelmet eltoltuk, és fölnagyítottuk a problémát, hogyha az ember is, mert az kétségtelen tény, hogy a digitális világ és a világhálónak az egyre nyilvánvalóbb és egyre mellőzhetetlenebb jelenléte az életünkben egy nagy korszakváltást is jelöl, és sokat magammal én is úgy gondolom, hogy ennek az értelmezését és a megértését próbáljuk valahogy lereagálni, próbáljuk körülírni, próbáljuk magunkévá tenni, megjeleníteni, elmondani, hogy mindenképpen egy nagy lépést élünk meg, mint előttünk élő generációk közül sokan. Például Szabó Gyula bácsival beszélgettem egy alkalommal, és ő mondta, hogy képzeljem el, hogy mekkora lépés jelentett az emberiség számára a kerék feltalálása. De ugyanennek az analógiájára elgondolkozhatunk az, hogy milyen nagy lépés jelentett a tűz feltalálása. És mennyi mítosz, mennyi értelmezés, mennyi világ és létértelmezés kapcsolódott ezekhez a nagy lépésekhez. Én ugyanígy élem meg, ugyanígy gondolom az internetnek a jelenlétét is. Most természetesen fölnagyítjuk, talán túl nagy fontosságot is tulajdonítunk neki, viszont ez remélem, hogy le fog tisztulni, a helyére kerül, ugyanúgy, ahogyan ugyan a tűz is a helyére került. Most már tudjuk azt, hogy illetve ízlelgessük, kóstolgatjuk azt, hogy mennyire hasznos, illetve pontosan annyira hasznos, mint amennyire káros. Ugyanúgy a kerék mennyire megváltoztatta a társadalmat, a gazdaságot, a politikát, a személy közötti kapcsolatokat, az ember erkölcsi dimenzióját, ugyanúgy átalakított bennünket, a mikrosztályunkat, a világháló. Én ebben a sorba látom, tehát az emberi kultúra nagy lépéseinek egyike az internet, de én hiszem, hogy nem a legnagyobb. Számunkra nyilvánvaló, tehát a mi generációnknak az egyik legnagyobb lépés, amit most megélünk, mi ebbe a, és sőt, mi tehát akik a 89 előtti, vagy mondjuk a második világháború utáni eseményeket is úgy, ahogy átéltük, tehát látjuk azért, hogy azelőtt mi volt, mondjuk a digitális benszülöttek, hogyha használhatjuk ezt a fogalmat, ők nem tudják tapasztalatilag, nem élték meg, hogy mit jelentett az internet nélküliség. Nem tudják a mai, mondjuk az elmúlt 10-15 évben született gyerekek, a mai kamaszok nem tudják, hogy milyen a világ okostelefon nélkül. Viszont mi tudjuk. Mert vannak megélt tapasztalataink, vannak valós emberi kapcsolataink, amelyek terek vannak, emlékek vannak, emberek vannak egy olyan világból, amikor még nem volt okostelefon, sőt, nem volt világháló sem.
Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a digitális világot, addig Rózsa Magdi énekel nekünk, Csak a bolond remél.
Keresem azt mondta, keres tovább, csak a bolondra nézz, csak a bolondra nézz, csak a bolondra nézz, csak a bolondra nézz. Bölcs vagy bolond ellesen, ha kigúnyol,
hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. SMS számunk a 0742-274-165, elektronikus levélcímünk a digitális világokat marosvásárhelyi rádió.ro, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Meghívottunk Tódor Csaba unitárius lelkész, a továbbiakban is vele beszélgettünk. Lelkész úr, függőséget nem csak a játékok és a számítógépek alakítanak ki, egyértelműen az internet is. A függőség szerinted konkrétan miben nyilvánul meg?
Hát a függőség az egy irracionális dolog, egy irracionális valóság. Több függőség van. Most az internet kapcsán szintén bekapcsoltuk magunkat egy általánosabb fogalomba, de igazából egy olyan irracionális örvény, amely magában tart. Tehát lehet ugyanúgy vonzó, mint ahogy taszító, lehet valami elől való menekülés, lehet valaminek a pótlása, lehet a beteljesülés, a vágy és a beteljesülésnek a kölcsönös dinamikája. És ilyen értelemben pontosan az a gond vele, hogy nem igazán lehet megragadni. Most nyilvánvaló, hogy papként tudok egy választ mondani, nem az egyetlent, nem sosem ragaszkodom, és nem szeretem azt, amikor valaki az egyetlen és igaz, csalatkozhatatlan választ mondja, de van egy evangélikus teológus, akinek a függőségekkel, a félelemmel és ezekkel az emberi élet irracionális tartalmaival kapcsolatosan van egy gondolata, hogy ezek igazából mind a függőség, mind a félelem az emberi életnek a velejárói. Tehát ezek benne vannak az életünkben, ezekkel együtt élünk, ők bennünk élnek. A probléma ott kezdődik, amikor elkezdenek rajtunk uralkodni, és nem mi tartjuk őket hatalmunkban. Abban a pillanatban kezdődik a neurózis, vagy kezdődik a betegség. És ezt nagyon szépen leírja Tillich, például Paul Tillich a félelemmel kapcsolatosan, hogy amikor a félelem hatalmába kerít, akkor az ember elkezd élni egy illuzórikus világban, egy képzeletbeli álomvilágban, olyan, mint egy kastély, mint egy ugye, mesebeli pogácsoház, egy képzetbeli álomvilág, amelynek amelyet fölépít maga köré, és annak ő lesz a több szobás, gyönyörű szép kastély, nagyon mély pincékkel, kacskaringós, labirintusos folyosókkal, rengeteg sok szobával, és ebben ő egyedül elkezd élni, és igazából egy olyan valóságot épít föl, amit ő elhisz, hogy ez ilyen, ez így történik, ez valós, ez hiteles, és ennek az ember, aki fölépíti ezt a várat maga köré, ennek az ember rabja lesz. Tehát ebben ennek ő lesz az egyetlen lakója, senkit be nem enged, ő sem megy el innen, nem hagyja magára, mert nagyon félti, mert nagyon, hogy nehogy kirabolják, nehogy valaki az álmot összetörje, és esetleg bekiáltsa a valóságot, vagy kinyisson egy ablakot, és betörjön a fény. Ezért védi ezt a törékeny valóságot, amit olyan nehezen, olyan sok bajjal, tudatossággal, vagy kevésbé tudatossággal fölépített, és akkor ehhez ragaszkodik.
Szakemberek állítják, hogy az internetfüggőség és a túlzott számítógép használat kialakulásának okai a gyermekkorra vezethetőek vissza. Mi erről a véleményed?
Hát én láttam felnőtt embert is, aki internetfüggővé vált, vagy játékgép szenvedélyé vált. Nem. Igen, tehát hogyha úgy azt mondjuk, hogy a szenvedély betegséghez, a függőséghez egyik eszköz a játékgép, vagy itt a piros, túl a piros, ugye volt régebb ez egy ilyen, akkor egy ilyen eszköz az okostelefon, vagy a számítógép is. Hogy ez mennyire gyerekkori dolog, ez olyan, mint az ősrobbanás, tehát amikor a világ keletkezéséről kezdünk beszélni, akkor egyszer csak ott vagyunk az ősrobbanásnál, hogy ott vagyunk olyan klasszikus kérdéseknél, mint a teremtés, vagy a fejlődés gondolata. Ugyanúgy ezzel nincsen semmi gond, hogy a gyerekkorra vezethető vissza, nyilván, tehát hogyha valaki vissza akar jutni, hogy na, mit keresek itt, honnan jövök, mi a bajom, akkor nem csak azt mondom, hogy a gyerekkorom, hanem akkor valahol édesanyámhoz érkezik meg, tehát mindenki valahol visszakerül, visszavezethető, oda nyilván a legalapvetőbb, legmélyebb élményeihez, illetve azokhoz a kapcsolatukhoz, amelyek kialakultak, tehát az anya vagy az anya hiánya. Igen, ezzel egyetértek, viszont ezt sokkal jobban lehet árnyolni, mert most a digitális világ, a digitális kor, hát nem a küszöbén, hanem benne vagyunk a tejébe, azt hiszem a suhanásba, benne vagyunk a flow-ba, az áramlásban. Érdekes viszont kitekinteni ugye arra a gyerekkorunkra, főleg nekünk a mi generációnknak, amikor még nem volt, tehát a mi gyermekkorunkban azért még nem volt még világháló. Viszont függőség volt, tehát a mi esetünkben, illetve igen, én azt hiszem, a gyökere ugyanaz a függőségnek, teljesen mindegy, hogy ezt milyen csatornán keresztül jutunk el a betegességig, vagy a valamihez való tartozásnak a beteges voltához.
Igen, függőség és százalékok. Ugye az előbb azt mondtad, hogy mi megértük azt a kort, amikor még nem volt számítógép, vagy nem volt okostelefon. Most pedig a mostani generációról el lehet mondani azt, hogy internetet nap mint nap használja, hogy nem mondjuk azt, hogy minden órában számítógépet, táblagépet, okostelefont. És akkor mit jelent az, hogy mit tudom én, 15-20 év múlva a függőség százaléka az radikálisan emelkedni fog? Vagy több függő ember lesz? Hiszen mi nem mondhatjuk el magunkról azt, hogy épp annyi függő van, nincs amitől függőek legyünk, illetve az a generáció, aki most idősebb, és talán nem is annyira felhasználója a számítógépnek és az internetnek, mint a mostani generáció.
Én azt hiszem, hogy itt a tér és az idő használattal vagyunk kapcsolatban. Most hallottam ilyent, olvastam ilyenekről, hogy képernyő idő. Tehát a mai ember, tehát mennyi időt töltünk el, amit az előbb is mondtál, mennyi időt töltünk el számítógép előtt? és az egy értelmes idő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki számítógéppel dolgozik, mondjuk napi 6 órát, vagy egy X időt, mindenki függő lesz. Illetve vitatható és vizsgálandó az, hogy ez majd 20-30-40 év múlva milyen hatással lesz, de valószínű előrevetíthető az, hogy az idő, a mostani a tudásunk az időről átalakul, az idő fölhasználására, az idő méréséről átalakul. Mostanig, mert azzal sem mondunk semmi újat, hogy az idő az egy mesterséges fogalom. Tehát amit kitaláltunk, amit mérünk, amit fölhasználunk, amit próbálunk hasznossá tenni, próbálunk minél konkrétabban megélni, minél konkretizálni a valóságba, viszont ezzel az eszközzel, ezzel a világhálóval, vagy az internettel, ezzel ez az idő, ez a klasszikus időfogalom kiszakad ebből a fizikai lét valóságából, a tapasztalat, tehát a tapasztalatisága az időnek, azt hiszem, hogy átalakul. És hogy merre tartasz, még nehéz megmondani. Ugyanúgy a tér is. Tehát az a tér, amivel belépünk a digitális világban, ismét visszatérek az űrből bámult, szemlélt földgolyóra, teljesen átalakul a térképzetünk. Tehát a mai gyerekeknek, akik a digitális benszülötteknek számítanak, vagy az Y-generáció tagjai, vagy az alfa, most már nem tudom, hogy hol tartnak az ABC-vel, teljesen mindegy. Ezek az embereknek a tér és idő, tehát a fogalmuk, értelmezésük, megélésük lényegesen más, mint a miénk.
Apropó ősrobbanás, a digitális világ és az univerzum létének a kérdése, mára ez is változott, változhat, és még változni fog. Hogy kell ezt most elképzelni akkor?
Hát vannak olyan tehát az antropológiában vannak olyan gondolatok, olyan elképzelések, főleg a 20. századi antropológiában beszélnek már párhuzamos különidejűségről, ami tulajdonképpen ennek a gyökere Johannes Fabianhoz köthető, én nála olvastam erről először, és ő úgy beszél, mint a párhuzamos különidejűség, mint az európai és az európai gyarmatosított népeknek az ideje, illetve tapasztalata. Tehát attól párhuzamos, hogy ugyanabban a korban élünk, most beszélünk csak a 19. század vége, 20. század eleje, és attól különidejű, hogy teljesen más fajta tapasztalati megélésben él mondjuk egy polinéz törzs, mint egy párizsi család, vagy mint egy londoni család. Noha, mind a kettő mondjuk 1906-ban, vagy 1912-ben, mondjuk mind a kettőt akkor nézzük. Ugyanez a párhuzamos különidejűség az internet világában teljesen másféleképpen vetődik föl. Tehát a hagyományos tapasztalati kultúrtörténetünkben, az antropológiában, amelyben szocializálódtunk és amit tanultunk úgynevezett általános műveltségként, abban egy univerzumban nőttünk föl, ami azt jelentette, hogy van egy világ, van egy föld, van Európa, van egy naprendszer, van egy tejútrendszer, stb. Ez a digitális világban egy kicsit árnyalódik. Tehát az univerzum, mint egységes, összefüggő világkép, amiben az ember felnőtt, és amiben az ember fontosabb dolgait elvégzi, mint a születés és a halál például. Tehát valóságban lehet megszületni, és a valóságban lehet meghalni, bár a leányom mutatja, hogy ő etet egy valakit a számítógépen, vagy a telefonján, akit ő fel kell ütöztesse, megetesse, az neki egy tapasztalati valóságot jelent, de enni, jól lakni, megszületni, meghalni a valóságban lehet, viszont kétségtelen, hogy egy multiverzumnak a gondolata is fölvetődik, amit a digitális világ nagyon jól körvonalaz, sőt, tapasztalatilag is a gyerekek, mint a legsebezhetőbb réteg a társadalmunknak, ugye ez a kékbálna dolog ide kapcsolható, tehát tapasztalatilag is rendkívül valós érzéseket, megéléseket ad a gyereknek, illetve köt a gyerekhez. De ott is sajnos látjuk a tragédiát, hogy ott is a gyerek a valóságba hal meg. Tehát nem az interneten, na itt mondom a multiverzumot, tehát az univerzum és a multiverzum, hogy rá egy olyan digitális valóság hat, ami kézzelfoghatóan konkrétan lecsapódik a fizikai tapasztalati világba.
Köszönöm a választ, Csaba. Témánk ma este tehát a játékszenvedély és az internet függőség. Csaba, nagyon sok esetben a felnőtt, vagyis a szülő már nem tud segíteni. Függőség esetében mikor kell szakemberhez fordulni, és ki a legilletékesebb ezen a téren?
A függőséggel, hogyha annál a kastély, vagy annál a fölépített építménynél maradunk, akkor elég nehéz a gyerekek esetében, talán még nehezebb, mint a felnőttek esetében, mert a felnőttek esetében is az van, hogy tehát lehet, hogy tehát a függőségek nagy százalékában a kérdés az, hogy ki kell megtegye az első lépést. Tehát a segítségnyújtás kapcsán. Ki az, aki meg kell tegye az első lépést? A jobbik eset az, és talán az esetek többségében az, amikor maga a beteg, maga az, aki függővé vált, maga az, aki fölött a hullámok összecsaptak, aki bezárkózott ebbe a képzeletbeli valóságába, és akár játékgép, akár alkohol, akár más egyéb, akár internet. Kérdés az, hogy azért paradox ez a helyzet, mert egyáltalán kilát-e ő a helyzetéből, kilát-e ő abból az általa berendezett, szépen elképzelt álomvilágból, és ki akar-e szabadulni? Mert ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy az létrejöjjön neki. Akár menekülés, akár valami elől, akár menekülés valami felé. Na most a gyerek esetében ez egy picit árnyaltabb. Mert a gyerekek gyakorlatilag abba a környezetbe szocializálódnak, abba akár univerzum, akár multiverzum, akár egy hibrid identitású állapotba szocializálódnak, amiben felnőnek. Tehát Kertész Imrének a könyve nekem azért tetszik többek között, mert az a kamasz fiú, aki Auschwitzban nőtt föl, visszakívánkozik a lágerbe. Van egy mondás falun, hogy rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül. Tehát aki megszokja az erőszakot, mondjuk gyerekkorban olyan körülmények között nő föl, ahol adott egy valóság, adott egy beszédmodor, adott egy táplálkozási viselkedési szokás, ugyanígy adott a mobiltelefon már első perctől, a gyerek még nem is, mondjuk nem is konfirmált, vagy nem is első áldozó, vagy nem is, tehát még egészen kiskorú. Tehát én saját magamról beszélek, az én kicsi lányom 5 éves. Most már a családban téma az, hogy mennyi telefonozik naponta. Mert neki annyira természetes a telefon, mint neki a lapító. Hogy amikor az asztalt terítjük meg, és olyan teszünk, akkor lapítót teszünk az asztalra. Neki annyira természetes, hogy az én letett használt telefonomat ő elveszi, és azzal játszik. Hogy mikortól válik ő, és az a fajta gondolkodásbeli elmozdulás, az a fajta ingerküszöb, az a fajta információ gyorsaság, ami az ő agyába megy végbe, nem tudom, hogy mikortól beszélhetünk függőségről, illetve kinek a szempontjából függőség. Hiszen itt egy egész generációról van szó. Tehát, hogyha a tűz és a kerék hasonlatról beszélünk, akkor ugyanúgy autófüggők vagyunk, és ugyanúgy tűzfüggők vagyunk, mint amilyen internetfüggők vagyunk. Most nekünk ez új, és nem tudjuk a következményeit ennek, ugyanúgy a termopán ajtóablakoknak az 50 év múlvani következményeit, csak akkor fogjuk megtudni, a tölgyfa ajtónak már tudjuk, hogy mi a tartósága, vagy a kőfal, ami forró mésszel volt összerakva, annak tudjuk. De hogy a 100 év múlva mi lesz a beton tömbházakkal, nem tudjuk, mert még nem telt el 100 év azóta, hogy felépültek. Ugyanígy az internet függőség is, hogy mennyire károsítja majd az emberi szervezetet, azt most nehéz megmondani, viszont kétségtelen tény, hogy rendkívül jelentősen meghatároz a gyermekeknek mind az érzelmi intelligenciát, mind az értelmi, mind a gondolkodásbeli, mind a világlátását, mind az értékekhez való viszonyulását, nem is beszélve a személyek közötti kapcsolataikat. Tehát nagyon jók a gép előtt, nagyon nyomják az SMS-eket, lájkolnak, és amikor beszélni kell, ki kell állni valahol, akkor már kicsit nehezebben megy. Vagy ki kell fejezzék az érzelmi. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen, tehát ők más emberek, tehát nem ugyanazokkal a testi, lelki adottságokkal rendelkeznek, mint mi, vagy amit mondjuk 2000 vagy pár ezer évvel ezelőtti elődeink rendelkeztek, de most egy teljesen más tulajdonságuk, teljesen más személyiség jegyei vannak igénybevéve, és ezek rendkívüli módon kifejlesztődnek. Hogy ez mennyire függőség, vagy mennyire nem, azt nehéz most megmondani. Azt viszont látom, visszatérve saját példámra, hogy ez egy téma, hogy a telefont mennyire használják. És hallunk szülőktől, hogy órarend van, vagy mit tudom én, meg van beszélve, hogy most használod egy órát, két órát, hétvégén egyszer tanulsz, akkor nem mész kirándulni itt. Tehát tény az, hogy nem lehet megkerülni. Tehát ez ott van, hogy mennyire lesz egészséges, ez nehéz megmondani, viszont ugyanúgy, mint hogy az ember minden nap káposztalevest teszik, megbetegszik tőle. Akármilyen egészséges. Ha minden nap passzújlevest teszik, attól is megbetegszik.
Csaba, ugye az adás első perceiben elmondtuk, hétköznapi életünket tehát teljesen átszövi az internet, napi szinten használjuk ügyintézésre, munkavégzésre, információszerzésre, kapcsolattartásra és szórakozásra. Az érdekel, hogy szerinted hol van a határ az egészséges és a kóros internet használat és számítógép használat között?
Hát ez egy jó kérdés, mert a határ az egyénenként is változhat. Lehet, hogy nekem vagy X személynek túl sok a 100 kiló, a másiknak pedig nem. Nem tudom, hogy ezt lehet-e, biztos, hogy vannak ilyen szabályok, vagy ilyen megegyezések, megállapodások, hogy aki napi 6 órát internetezik, az már függő. Aki napi 5 órát, vagy 8 órát, nem tudom. Tehát biztos vannak ilyenek. A kérdés az, hogy ebben a valóságtartalmakban, ebben a vagy valós, vagy ember által megteremtett lehetőségekben, valóságokban, amely a valóság és a digitális közti egyre nehezebb határt, egyre nehezebb erről beszélni, a tudatosság mennyire veszel. Olvastam, és tudunk arról, nem csak én, hanem mindenki tud arról, hogy a most már egyre komolyabb kutatások történnek arra nézve, hogyan kapcsoljuk össze a két valóságot, tehát a tapasztalati, minden nap megélt valóságot, és a digitális valóságot. Tehát hogyan tudunk például beszélgetni a gépek egy, a mesterséges intelligencia problémája, hogy mennyire tudjuk használni, és mennyire tudunk együttműködni azzal a világgal, azzal a valósággal, amelyet tulajdonképpen mi hoztunk létre. Mi emberek.
Időközben Attila írta az adásunk Facebook oldalára: aki a való világban nem találja fel magát, de a virtuális valóságban otthonosan mozog, jól érzi magát, annak ez jelentheti az életet.
Igen, mert ki tudja megmondani azt, hogy mi az élet. Az élet az élet. És az élet élni akar. Kb. 12 évvel ezelőtt Amerikában láttam olyan embereket, akik a házból nem mozdulnak ki, teljesen elszigetelten, mindenféle emberi kapcsolatok nélkül élnek. Az azt jelenti, hogy megrendelnek mindent online, és gyakorlatilag a házukból nem mozdulnak ki. Mi úgy szocializálódtunk, hogy az ember elszigetelve, elszigetelten megbetegszik. hogyha nincsenek kapcsolatai, mert az ember társas lény. De talán kiegészíthető azzal, hogy az ember társas lény is. Viszont ez a mondás ugyanolyan sebezhető, mint az, hogy nyelvében él a nemzet. Nyelvében is él a nemzet. De nem csak nyelvében él a nemzet. Mert árnyalható. Tehát ugyanígy a valóság, az élet maga. Továbbra is vannak olyan alapdolgok, amit az előbb is szóba került, hogy a születés, ugye a gyerek nemzés, a szülés, a fajfenntartás, a táplálkozás, az, ami az élő szervezetre jellemző, az élő szervezetnek a sajátossága, attól él valami, és akkor elmondják a biológusok, hogy mitől él valami, hogy ez a valóságban történik. Ez volt a tudásunk az életről, de senki nem mondhatja azt, hogy a digitális élet az nem élet.
Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, a digitális világ adás ideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, Tódó Csaba, unitárius lelkész, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor, és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Az első gondolata a Bosszú című filmből: a függőség vágy, ami ha egyszer fellobban, lehetetlen csillapítani. Még ha tápláljuk is, az éhség megmarad. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbe zárt múltunkban hallhatnak. Ennek tartalmából röviden: az elmúlt hetekben a kőbe zárt múltunkban dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános és Nagy László unitárius lelkész volt esperes főjegyző, az erdélyi temetők páratlan világáról beszélt a hallgatóknak. A temetőknek a saját hangulatuknak köszönhetően egy sajátos külön világuk van, és mindenhol fellelhetők. Be kell lássuk, hogy az utolsó negyed században radikálisan megváltoztak a temetőink. Téma: évszázadok az erdélyi temetőkben. Meghívott Ötvös József volt református esperes, a vártemplom lelkipásztora, tehát ezekről fogunk beszélni szombaton délben 12:30-tól. Én most további szép estét kívánok, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztő hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hangaüzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hangaüzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.